Perben. Uram Isten, találkozom a vérfarkassal. Nem vagyunk mi mind a ketten egy kicsit bolondok? Na igen, gondolkodtam hangosan. A problémát valóban a vérfarkas jelenti, ha egyáltalán ott volt. Ugye, hogy maga is kételkedik benne? Sóhajtotta megkönnyebbülten. Csak latolgatom a lehetőségeket. Ne higgye, hogy készpénznek veszem Joan Hernández minden szavát, de az ördögbe is a kutyát tényleg látta. Akkor azt az akármicsodát is láthatta. És ha a kutya is csak képzelet szüleménye, ha az a két szőrszál már régóta ott volt a hóban, erre nem gondolt? Dehogy nem, bólintottam, ez is lehetséges, csak egészen furcsa véletlen lenne. Éppen ott találtam rájuk, ahol az asszony a fekete állatot látta. Meg lehet, hogy így van, de nem hiszek benne. Inkább a vérfarkasban? Megvontam a vállam, és nem válaszoltam. Mi a fenét mondhattam volna? Müller megrázta a fejét, és éppen mondani akart valamit, amikor az egyik udvar mélyéről kirobbant elénk az útra egy alak. Kopott báránybőrbekecset viselt mélyen a szemébe húzott kucsmát. Szétvetette a lábát, és fenyegetően nézett ránk. Megtorpantunk, csípőre tettem a kezem, és vigyáztam, hogy rúgó távolságnál ne engedjem közelebb. A láthatatlan arcú, fenyegető alak ekkor felnevetett. Tarkójára tolta kifordított kucsmáját, és jódlizni kezdett. Közben vigyorgott, s nyála az állára folyt. Nudli volt a falu bolondja. Müller megtörölte a homlokát, és úgy tett, mintha ütésre emelné a kezét. A bolond villámgyorsan abba hagyta a jódlizást, a zsebéhez kapott, kirántotta belőle a jójóját, és Müller felé nyújtotta.
Tessék, neked adom, ne bánts!
Müller gyorsan leeresztette a kezét, és megveregette a bolond vállát.
Nincs semmi baj, Nudli, nem bántalak, csak jójóz nyugodtan.
Nudli villámgyorsan felfogta, hogy nem kell veréstől tartania, elvigyorodott és zsebrevágta a jójót. Aztán kinyújtotta Müller felé a tenyerét.
Adj pénzt!
Müller sóhajtott, és egy csillogó frankot tett Nudli tenyerébe.
Nesze, hol a síruhád?
A bolond felvihogott, jót szívott az orrán, és visszarohant az udvarba. Mire feleszméltünk, már nem volt sehol. Szótlanul tettük meg az utat a havasi kürtig. Valahogy nem akaródzott beszélgetni. Egy szerencsétlen bolond látványa csodamód le tudja lombozni az embert. Hát, ha még egy vérfarkas és egy megölt kutya is nyomja a lelkünket. A Spitzhorn lábánál korán esteledik. Kellemes szénaillat árad felénk egy udvarból. Müller felvillantotta a zseblámpáját, amikor fekete felhőfoszlányok úsztak a hold felé.
Az ördögbe is szitkozódott, a végén még kitöröm a lábam, pedig rövidesen megtelik a hold.
Közeledik a vérfarkas éjszakája, mondtam. Szemrehányóan rám nézett, és megcsóválta a fejét.
Feltétlenül le kell mennünk abba a kocsmába, mintha idefent nem ihatnánk viszkit vagy sört.
Éppen válaszolni akartam, hogy megígértük, amikor a telehold ezüstös tányérja megszabadult a felhők fogságából, és felragyogott a hegy csúcs fölött. A fenyők felé pillantottam, amelyek mozdulatlanul álltak, mintha ezüsttel öntötték volna le őket. Villámgyorsan megragadtam Müller karját, és kiütöttem belőle a zseblámpát. Még a száját is befogtam, nehogy kiáltani tudjon. Nyöszörgött és hánykolódott a karjaim között.
Ereszen!
Nyögte, és megpróbálta megharapni az ujjam. Erre! Nyugi, mondtam, és megszorítottam a csuklóját. Nincs semmi baj, csak azt akarom, hogy ne kiáltson. Fordítsa lassan a fenyőfák felé a fejét, és nehogy kiáltson az Istenért. Előbb belém rugott, csak aztán engedelmeskedett. Elvettem a kezem a szája elől, és eleresztettem. Müller felhördült, és kimerett a szeme a rémülettől. A ragyogó holdfényben, az ezüst színű fenyők előtt ott állt a vérfarkas, s megbabonázva merett a havasi kürt kivilágított ablakaira. Müller lehajolt, felemelte a lámpáját a hóról. Maga is látja, amit én?
Alig, ha nem, dörmögtem.
Gyerünk, nézzünk a szeme közé. A riporter megtorpant és megsimogatta az állát.
Biztos, hogy oda kell néznünk?
Délelőtt kinevetett, amikor kiejtettem a számon a vérfarkas nevét.
A mindenség itt az délelőtt volt, nem volt holdfény, és...
A vérfarkas, mintha megmozdult volna. Felágaskodott, hogy jobban belásson az ablakokon.
Hagytam a fenébe Müllert, bár Stukkerom a bőröndömben volt a szobában, reménykedtem, hogy szabad kézzel is elbánok vele.
A szétharapott torkú kutya minden esetre óvatosságra intett. Behosontam a fenyők közé, és fától fáig lopózva hátulról közelítettem meg. A hó árulkodón csikorgott a talpam alatt, s a dermesztő hideg ellenére kivert a veríték. Bármennyire is meg akartam szabadulni tőle, egyre a megölt kutya képe tolakodott az emlékezetembe. Megálltam egy vastag törzsű fenyőnél, és gondolkodni próbáltam. Egyáltalán nem biztos, hogy bölcsen teszem, ha azonnal rátámadok.
Zsebembe nyúltam, előhúztam a bicskámat. Hosszú, keskeny pengéje volt, éppen elég hosszú ahhoz, hogy elvegyem a kedvét annak, aki vérfarkast játszik a havas dermet éjszakában.
Amikor a penge kiugrott a házából, s megcsillant rajta egy kósza csillagfény, mintha egy időgép hátán visszarepültem volna a múltba. Éreztem, hogy a Bajkál mellett állok néhány méterre az egymásra torlódott jégtábláktól, mellettem Gunga, a búriát szuszog, és reménykedve les az erdő felé. Ekkor már jó két hete úton voltunk, hogy elkapjuk a megvadult medvét, amely több kárt okozott a környező falvak juhaiban, mint a kerge kór. Ágak recsegtek a fejünk felett, bagoly huhogott, a távolból farkas üvöltést hozott a szél. Hallgattam a furcsa zajokkal teljes bajkáli éjszakát, de nem észleltem semmi különöset, csak mintha a farkasok éneke hallott volna egyre közelebbről. Gunga lekapta válláról a golyós puskát, és intett, hogy készüljek én is. Hihetetlenül csóváltam a fejem, de engedelmeskedtem. S alig, ha nem, ez az engedelmesség mentette meg az életem. Néhány perc múlva ugyanis úgy tört ránk az óriás, mint a tájfun. Ha nincs a fegyverem a kezem ügyében, most nem leshetném a vérfarkast. Ezzel aztán vissza is csúsztam a valóságba. Eltűnt a Bajkál csodálatos fenyő erdeje, a szibériai éjszaka. Itt maradtam a Spitzhorn tövében, a havasi kürt mellett, szemben a vérfarkassal. Jobban mondva, a háta mögött. Előre tartottam a késem, és óvatosan lépkedve kilestem a fák közül. A vérfarkas néhány lépésnyire állt tőlem, s meredt tekintettel bámulta valakinek az ablakát. Őszintén szólva akadt oda benn nem is egy látnivaló, melyek joggal kelthették fel a vérfarkas érdeklődését. A legelső mindjárt egy lány volt, és ha öltözékét lengének nevezem, akkor sem tudom érzékeltetni azt a keveset, ami volt rajta. Ide-oda járkált a szobában, láthatóan meg sem fordult a fejében, hogy valaki beláthat az ablakán. A vérfarkas szusszantott egyet, nyögött, és ha lehet, még jobban előre nyújtotta a nyakát. Magas, szőke, nyulánk lány volt, esküdni mertem volna rá, hogy egészen világos, zöld vagy szürke szemekkel. Felemelt az asztalról egy cigarettát, egy öngyújtót, tüzet adott magának, és nyugodt, lassú méltósággal felénk fújta a füstöt. A vérfarkas újra nyögött, és megvakarta a nyakát. A vakarással egy időben áporodott bűzfelhők csaptak felém, ékes bizonyítékaként, hogy a vérfarkas nem kedveli a langyos, illatos fürdőt. Kénytelen voltam megosztani a figyelmemet kettejük között, eszembe sem jutott, hogy a szerencsétlen Müller micsoda kínokat állhat ki a sötétben. A vérfarkas felmordult, és egyik lábát felemelve megvakarta vele a másikat. A bűzfelhők tovább szaporodtak, attól tartottam, hogy hamarosan tüsszögni kezdek. A lány elnyomta a cigarettáját, eltűnt a sötétben, és amikor visszajött, én is kővé dermedtem, nem csak a farkas ember. A szőke lányon ugyanis nem volt egyetlen ruhadarab sem, még azok a kis vackok is eltűntek róla, amelyeket a modern fehér nemű ipar szédületes összegekért csóz áldozatai nyakába. Bár szüleim annak idején mélyen a lelkembe vésték, hogy illetlen és neveletlen dolog más ablakán belesni, nem tudtam ellenállni a csábításnak. A ragyogó szőkeség ez alatt néhány intim ruhadarabban